Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk elején énekeljük fennállva a 130. Zsoltárunknak az első versét. 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen, elsíralmas mélységből, hallgass meg, Úr Isten, nyisd meg te füleidet, midőn téged hívlak, te kisd meg én ügyemet, mert régen óhajtlak. Foglaljuk el a helyünket, és hívjuk tovább segítségül Istenünknek nevét a megkezdett 130. Zsoltár további verseinek eléneklésével. Ha, Uram, bűnünk szerint minket büntetnél meg, Uram, e világ szerint ki állhatna úgy meg, de a te irgalmad nagy a téged félőkön, és te engedelmes vagy, hogy dicsérjen minden. Én nékem reménységem, vagyon csak Istenben, és bízik az én szívem ő szent igényében. Én lelkem erős hittel az Urat óhajtja, mint a virasszó éjjel a virattát várja. Izrael az Istenben, vesd reménységedet, mert szent irgalma bőven, nagy messze kiterjed, megsegít ő mindenben, híveink könyörül, az Izrael kegyesen kimenti bűnéből. Mai Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében legyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, megváltó Úrunk, mennyei édesatyánk, ahogyan a Zsoltár szavaival téged hívtunk segítségül, nyomorúságunkban, bűnünkben, betegségünkben, elesett voltunkban, ugyanúgy imádságban is ezt kérjük most tőled. Segítségre van szükségünk, Urunk. Úgy érezzük, hogy nehéz az életnek a terhe, nehéz a világnak az elhordozása, nehéz akár a testi betegségeinknek az elszenvedése, és ebben kérjük a te segítségedet. De érezzük azt, Urunk, hogy a mi emberi természetünknek a nyomorúsága talán a legnagyobb az, amivel minden nap együtt kell lennünk, amivel együtt kell élnünk, amivel nap mint nap hadakoznunk kell, és olyan sokszor alul maradunk. De köszönjük, Urunk, hogy Te ide szólítottál bennünket ma is, mert Te látod azt, hogy a mi lelkünk az éhezi és szomjúhozza a Te beszédedet, a Te igazságodat, hogy útmutatást adj nekünk, hogy hogyan tudnánk ettől a tehertől megszabadulni, hogyan tudnánk a Te gyógyító szavadat meghallani. Köszönjük neked, hogy nem akadályozott meg bennünket ez a hideg sem abban, hogy itt legyünk most ebben a kora reggeli órában. Köszönjük neked azokat a testvéreinket is, aki talán betegségük miatt az elmúlt hetekben nem lehettek közöttünk. Áldott légy azért, hogy oly sokan megtapasztalhatták már a testi gyógyulást a Te nevedben. De kérünk téged, hogy áld meg és szentelj meg bennünket, hogy ezen az alkalmon a mi lelkünknek is gyógyírt találhassunk. Áld meg az ige hirdetőjét, hogy bátran hirdesse a tőled kapott szókat, és áld meg valamennyiünket, hogy minden gondolat eltávoztassék a mi szívünkből, ami akadálya lehetne a Te igéd megértésének, és annak, hogy ez munkálkodjon mi bennünk. Így kérünk téged Jézus Krisztus nevében, legyél közöttünk, áldj meg bennünket, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom. A mai napra kijelölt újszövetségi ige szakasz párhuzamos ige helyéről, a Lukács evangéliumának 8. részéből. Lukács evangéliumának 8. részének 40-től a 48-ig terjedő verséből szól hozzánk Isten igéje. Isten igéjét és a bizonyságtételt, a gyülekezetet kérem, hogy leülve hallgassa figyelembe. Megnevezett szent helyről, a Lukács írása szerint való szent evangéliumból, tehát így szól hozzánk Isten igéje. Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga előjárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt, Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötte. De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, elője borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. És mint egy alapigeként még egyszer felolvasnám a 45. versnek az első felét, ami így szól. Jézus ekkor ezt kérdezte, ki érintett engem? Amen. Kedves testvérek, ismerek egy embert, akinek 5 évvel ezelőtt iker lányai születtek. Egészségesnek tűntek mind a ketten, azonban az idő múlásával, nem sok idő elmúlásával úgy tűnt, hogy az egyik gyereknek, az egyik leánynak valami fajta mozgás-koordinációs problémái vannak. Még járni nem tanultak meg, de már a keze mozdulataiból, hogy mindig ugyanazt a mozdulatot végezte, arra gyanakodtak, hogy valami betegségben szenved. Elvitték kivizsgálásra, először epilepszia gyanút állapítottak meg, aztán vizsgálatot követett, míg végül fölállították az azt hiszem minden szülő számára a legborzalmasabb diagnózist, a gyermeknek gyógyíthatatlan agyi elváltozása van. Megállapították tehát azt a betegséget, amit azt hiszem egyikünk sem szeretne, se magával, se szeretteivel kapcsolatban hallani. Valahogy az játszódhat le ilyenkor egy szülőnek a szívében, amit Jób könyvében is olvashatunk, hogy amitől legjobban rettegtem, azért utol engem. És ezek a szülők aztán kétségbe esetten vitték a gyermeket egyik rendelőből a másikba. Várólista, tolongás a rendelők bejárata előtt, keresve az alkalmas orvost, aki esetleg meg tudná gyógyítani ebből a nagyon ritka betegségből a gyermeket, mert tudni kell, hogy Magyarországon sem sok ilyen van, mint az ő betegsége. És egyszer csak valaki ajánlott nekik egy híres, világhírű, de magyar orvost, aki Debrecenben gyógyít, de az amerikai úti klinikán is rendel. Megkeresték a szülők ezt az orvost, és mondták, hogy mi lenne a probléma a gyermekkel. Hogy oda vinnék a gyermeket, hogy vizsgálja meg tudja műteni, meg tudja gyógyítani. És azt mondta ez az orvos, hogy a gyereket ne hozzák ide, őrá nem vagyok kíváncsi, a leleteket hozzák. Elvitték az addig összegyűjtött elég vaskos paksamétát, megnézte az orvos, majd kellő szakmai magabiztossággal azt mondta, hogy igen, több ilyen műtétet végeztem már Amerikában is, én úgy gondolom, hogy a tímemmel ezt a helyzetet uralni tudom, meg tudom csinálni a műtétet. Mindezt úgy kijelentette, hogy a gyermeket meg se vizsgálta, csak a leletek alapján, a diagnózis alapján meghozta ezt a döntést. És megműtötte a gyermeket, és a gyermek meggyógyult valóban, részlegesen bár, teljes értékű életet soha nem élhet, de legalább az életét ilyen formában sikerült megmenteni. Viszont maga ez a gyermek ennek az orvosnak a szemében egy kicsit úgy tűnt, mintha valami fajta munkadarab lenne. És nem elítélni szeretném az orvos sem, mert belegondolva egy orvosnak a helyzetébe, aki nap mint nap szembesül ilyen történetekkel, nem biztos, hogy ezt máshogy lelkileg el lehet hordozni. De valahogy mégis azt látom, hogy mintha meggyógyított gyermek az ő gyógyulásából kimaradt volna. És nem csak a gyermek, hanem a szülők is. Mert utána ez az ember elmondta nekem, hogy hogyan keresnek azóta is különböző fórumokon lehetőséget arra, hogy kibeszéljék magukból az ő nyomorúságukat. Hogy hogyan tudnák könnyebben elhordozni azt, hogy együtt kell élniük egy olyan betegséggel, egy olyan gyermekkel, akit tudják, hogy egész életükben neki kell majd gondozni. Hogy soha nem lesz teljes értékű felnőtt, hogy mindig gondviselésre fog szorulni, hogy már gyermekkorában is különleges iskolába, óvodába kell járatni. És nem tudják ezt földolgozni, mert a műtét a betegség tüneteit ugyan csökkentette, de valódi gyógyulást nem adott se a gyermeknek, és még kevésbé a szüleinek. És ha már arról beszélünk, hogy mennyire a tünetek mögötti embert nem látja meg például egy orvos, akkor látnunk kell azt, hogy mennyire beteg a mi világunk is. Mennyire beteg a nemzetünk, és mennyire hasonló gyógymódot kínál a világ erre. Látjuk azt, hogy nap mint nap különféle diagramokat elemeznek közgazdászok, a GDP-nek a növekedéséből vagy csökkenéséből szűrnek le konzekvenciákat, árfolyamoknak az ingadozásából, részvényeknek az alakulásából, folyófizetési mérlegnek az alakulásából megállapítják azt, hogy egy nemzet beteg vagy egészséges. Na de hol van ez mögött az ember? Hol van ez mögött egy élő nemzet? Nem csak a magyar, hanem a világ bármelyik nemzete. Valahogy úgy tűnik, mintha diagramok és számok mögé dugták volna az emberi lelket. És a gyógymódot is ezenképpen alakítják ki. Semmi más nem kell egy nemzetnek vagy egy országnak a felemelkedéséhez, mint a diagramokat a megfelelő magasságba fölhúzni különféle közgazdasági, matematikai eljárásokkal. És hol van ez mögött a beteg ember, a beteg nemzet, a gyarló ember, aki miatt beteg lett ez az egész világ? Kedves testvérek, mechanikus gyógyítás ez, amit az ember az embernek kínál. Valami fajta rutinszerű eljárás, ami tapasztalatokra épül, meg lehet mondani a kimenetelét előre, hogy hány százalékos sikere lesz, de valahogy az igazi betegségeknek a gyógyítása az nem így történik. Az nem ilyen mechanikus úton és nem tüneti kezeléssel történik. Az ige ma egy olyan betegség gyógyulásáról szól nekünk, amelyet szintén nem tudott akárki meggyógyítani. Azt olvassuk itt egy vérfolyásos asszonyról, hogy sok pénzt költött orvosokra. Sok orvosra rengeteg pénzt, az egész vagyonát oda költötte. Ez az asszony 12 év alatt bejárt egy nagyon hosszú utat. Bejárta azt az utat, ami a diagnózistól elindulva, amikor megállapították neki ezt a szörnyű betegséget, az emberi eszközök teljes kudarcán át egészen addig vezetett, amikor már nem maradt más számára, csak a hit. Az orvosokban már csalódott, a pénze már elfogyott, a betegsége megmaradt, viszont a reménye még mindig ott volt, hogy valami úton, módon ő ebből a betegségből szabadulni tud. Valahogy erre van lehetősége. Az út a gyógyuláshoz tehát nem különféle számoknak és tüneteknek a simításából áll, hanem legfőképpen az első lépés, hogy az ember a gyógyulás útjára léphessen, az az, amikor az emberi segítségben teljes mértékben csalódik. Amikor az emberi segítségbe vetett bizalomtól mentes, puszta hite marad. Amikor látja azt, hogy ember nem tud rajtam segíteni. Én sem tudok saját magamon segíteni. De még mindig van benne valami. Van valami a szívében, ami azt mondja, hogy de még mindig lehetséges. Még mindig van gyógyulás. A hitet, ezt a hitet, az ember teljes tehetetlenségének a tudata tudja ilyen szintre növelni. Van egy mondás, ami úgy szól, hogy zuhanó repülőgépen nincsen ateista. És valóban, ha belegondolunk, egy zuhanó repülőgép az az állapot, amikor tudja az ember, hogy ott már nincs, aki segítsen. Ott már csak az Istenbe lehet kapaszkodni. És lehet, hogy egész életemben soha nem szóltam hozzá, de hát ha, nála mégiscsak ott van a segítség. És valóban, hogyha a halálos ágyán fekszik valaki, és tudja, hogy minden eddigi gyógymód hiába való volt, tudja, hogy sok pénzt költöttem én is sok gyógymódra és orvosra, akkor mégis azt mondja, hogy próbáljuk meg azt, ami ellen dacoltam egész életemben. Hívjuk segítségül az Istennek a nevét. Volt már nem egy egész életében Isten tagadó ember, aki a halálos ágyán térhetett meg. És valahol ez annak a bizonyítéka, hogy igen, mikor nyomorult helyzetemben, mikor teljes elesett állapotomban, minden reménytelenségemben az Istenhez próbálok meg könyörögni, akit addig tagadtam, akiben addig nem hittem, ez annak a bizonyítéka, hogy az Isten és az ember bizony összetartoznak. És ha máshogy nem, akkor az Isten így rá tud világítani, meg tudja mutatni az embernek. Viszont az a hit, amivel ez az asszony Jézushoz közelít, ez még nem teljesen ez a hit. Nem az a hit, ami a valódi bajt gyógyítja. Nem tudom, hallottátok-e már, kedves testvérek, azt a kifejezést, hogy placebo hatás. A placebo ugye egy hatóanyag nélküli gyógyszer, ami úgy néz ki, mintha gyógyszer lenne, de nincs benne semmi. Semmilyen hatóanyag. Én magam nevelő otthonban dolgoztam 2 évet gyermekfelügyelőként, és nekem is egy idősebb kolléga mondta akkor, hogyha jönnek ki a kisgyerekek, mert este ugye nincs kedvük elaludni, és panaszkodnak, hogy betegek, vagy ez fáj, az fáj, adjak nekik C-vitamint. És mondtam, hogy attól meg fognak gyógyulni, meg. Mert ők azt hiszik, hogy gyógyszert kaptak. És csodák csodája, tényleg kipróbáltam, jött a gyermek, hogy fáj a feje, és C-vitamintól elmúlt neki, mert gyógyszert adtam a kezébe. Na de megmosolyogjuk a gyermekeket, de a felnőttekkel sincsen máshogy ez. Mikor egy új gyógyszert kikísérleteznek, azt úgy szokták megtenni, hogy a klinikákon önkéntesek jelentkeznek tesztekre, és ezeknek az önkénteseknek gyógyszert adnak. Az egyiknek hatóanyagosat, amivel az új gyógyszert kísérletezik ki, a másiknak pedig ezt a hatóanyag nélküli placebót. És utána vizsgálják azt, hogy ezek a betegek melyiktől gyógyulnak jobban. Mert bármilyen hihetetlen, a gyógyszerek 70%-a elbukik a placebo teszten. A placebo a hatóanyag nélküli hatásosabbnak minősül, mint maga a valódi gyógyszer. Ugyanis az ember hiszi, hogy ez a gyógyszer meg tudja őt gyógyítani. És valahol ez az asszony is, mikor Jézushoz közelített, akkor ő úgy gondolta, hogy ha csak megérintem az ő ruhájának a szegélyét, meggyógyulok. Ez még nem teljesen az a hit volt, amivel a megváltó Úrhoz közelít az ember. Itt még egy gyógymódot látott ez az asszony Krisztusban, viszont elindult egy úton. Elindult egy olyan úton, ahol ő valódi gyógyulást kaphatott. És láthatjuk azt, hogyha Jézusnak a gyógyítási történeteit olvassuk a Bibliában bizony, ő is sokszor az ő gyógyító erejét a kor orvos tudományában fejtette ki. Olvassuk azt, amikor a vaknak a szemeit megkeni sárral, mert akkor gyógyítottak így látáskárosultságot. Ő is azt használta, amiről az akkori emberek úgy tudták, hogy ettől gyógyul meg valaki. És ő megmutatta, hogy a gyógymód mögött ő maga van. Ő az, aki a gyógyulást adja egy adott gyógymódban. Jézust sokan vették körül. Amikor ez az asszony oda közelít ezzel a hitével, hogy ruhája szegélynek érintésével is meggyógyulhat, akkor neki oda kellett férkőzni Jézushoz. Nem volt egyszerű, és valahogy, mikor olvastam ezt a történetet, a várótermeknek a nyüzsgése jutott eszembe, amikor egy híres orvosra oly sokan várnak. Előjegyzés, tolongás, várakozás, talán egy napig is ott kell ülni. És itt is valahogy az volt, hogy emberek sokasága, ezrei vették körül Jézust, akik igazából egy gyógymódot láttak Jézusban. Hallották valakitől, hogy meggyógyult, attól, hogy ő rátette a kezét, és ezt sokan ki akarták próbálni, hogy ez az én betegségemre is bizonnyal jó lesz. De úgy belegondoltam, hogy olvasunk konkrét gyógyításokat Jézussal kapcsolatban, meg azt olvasjuk, hogy nagy sokaságot vittek oda hozzá, és ő meggyógyította őket. Nem írtak le minden gyógyítását Jézusnak, mert nem lenne elég az egész Biblia hozzá. És vajon ezek közül, az emberek közül, a tömegnek ezen tagjai közül, akik meggyógyultak, hányan lettek aztán Jézusnak a valódi követőjévé? Nem olvasunk olyan nagy tanítványi körről, mint amekkorát ő meggyógyított. És ha belegondolunk abba, hogy virág vasárnap, mikor bevonult egy héttel keresztre feszítése előtt Jézus Jeruzsálembe, mekkora tömeg vette körül. Ez a tömeg az volt, aki akkor is körülvette, mikor gyógyulást várt tőle. Üdvözölték, királyként köszöntötték, és utána az a tömeg keresztre adta, amelyik a gyógyulását köszönhette Jézusnak. Láthatjuk azt, hogy a gyógyulás maga az, hogy a gyógyító erőt elfogadták Jézustól, még nem mentette meg valójában ezeket az embereket. Tüneti kezelést láttak csak Jézusban, és nem egyebet, és nem is vártak tőle mást. A mai igénk viszont arról szól, hogy Jézus nem elégszik meg ezzel a tüneti kezeléssel, és jól lehet nagyon sokaknak a gyógyító módba, a gyógyító erőbe vetett hitáltal gyógyulást ad, ő megmutatja, hogy az igazi gyógyulás nem ez, és nem is elégszik meg a vérfolyásos asszonnyal kapcsolatban sem, hogy pusztán elmúljon a tünete, aztán az asszony, ahogy észrevétlenül érkezett, olyan észrevétlenül el is tűnjön a tömegből. Ő nem egy egészségügyi statisztikát akar javítani. Nem azért jött emberi testben a földre, hogy megmutassa, hogy egyetlen ember, hány ember tud puszta kezével, kézrátétellel meggyógyítani. Ő valami mást akart. Mást akart az embereknek adni. És mást is adott. És ma is mást kínál valamennyiünknek. Azt olvassuk, hogy az asszony, annak tudatában, hogy talán észrevétlenül távozni is tud majd, ezt a kérdést hallja meg, mikor Jézus odaszól a tanítványainak, hogy ki érintett engem. Elhangzik egy mondat, egy kérdés Jézus szájából, ki érintett engem. Neki ugyanis fontos volt az őt körülvevő várólistás tömegből az egyén, a gyógyulni akaró személy. Neki a ki volt a fontos. És milyen csodálatos az, hogy ha olvassuk, hogy Jézus hogyan gyógyított embereket, ő nem a tünetekre volt kíváncsi. Nem olyan volt, mint egy emberi orvos, aki azzal fogad bennünket, hogy mi a panasza. Őt nem a panasza érdekelte. Ő azt kérdezte, hogy mit kívánsz, hogy mit tegyek. Mert nekem te vagy a fontos. A panaszaid másodlagosak. Én tudom, hogy a panaszaid belőled fakadnak. Éppen ezért a panaszoknak a gyökerére vagyok kíváncsi. Te rád. Te vagy a fontos számomra. És így ez az asszony is fontos volt a számára, és ezért kérdezte meg, hogy ki érintett engem. Jézus számára nem úgy vagyunk fontosak, mint ahogy az egyik drogériának a reklámmondata mondja, hogy mert itt érzem, hogy fontos vagyok. Mert általában ezek mögött, a mondatok mögött a pénztárcánk az, ami valójában fontos. Az, amit mi ott tudunk hagyni, az a fontos. Jézus számára nem fontos az, hogy mit viszel hozzá. Nem fontos az, hogy milyen nyomorúságokat hordozol, hanem elsősorban te magad vagy a fontos számára. Valóban te vagy a fontos számára. Mert ha téged a kezébe tud venni, ha téged valóban meg tud gyógyítani, mert te hagyod, akkor a panaszaid eltűnnek. A panaszaid másodlagossá válnak, és itt nem csak egészségügyi panaszokról, hanem az élet minden nyomorúságos terhére gondolhatunk. Elhangzik tehát a kérdés, ki érintett engem? És az asszony érzi, hogy nem maradhat titokban az, amit 12 évig sikerült titokban tartani. Mi sem szívesen beszélünk a betegségeinkről, és nem tudom, hogy mi minden más van, amit az ember szívesebben kitereget a beszélgető társa hallatára, de talán a betegségeink azok, amiről nem nagyon szeretünk másoknak beszélni, talán csak a legközelebbi hozzátartozónak. Ez az asszony is titokban tartotta 12 évig, csak az őt kezelő orvosoknak mondta el ezt a panaszt, és nyilvánvaló, az ő betegsége meg különösképpen olyan volt, amit nem ver az ember nagy dobra. És most mégis eljött egy olyan pillanat, amikor azt érezte, hogy ez nem maradhat tovább titokban. Pont most nem maradhat titokban, amikor végre megszabadultam tőle. Most aztán senkinek nem kellene megtudnia. 12 évig ezzel éltem úgy, hogy nem mondtam el senkinek, és most, amikor elmúlt, amikor meggyógyultam belőle, most érzem azt, hogy el kell mondanom, hogy én nekem ez a betegségem volt. Érezte tehát az asszony, hogy nem maradhat titokban. De miért érezte ezt? Mert amilyen észrevétlenül oda furakodott a tömegben Jézushoz, ugyanúgy el is tűnhetett volna. A Biblia le sem írta volna, mert nem tudtuk volna, hogy ott járt. Éppen azért van benne a Bibliában, mert nem tudott onnan észrevétlenül távozni. Visszamehetett volna abba a világba, amely ugyanúgy egy átkozott és betegségekkel terhelt világ. És ugyanúgy kínlódhatott volna tovább, ha nem ezzel a betegséggel, akkor egy másfajta betegséggel és másfajta nyomorúsággal. Egy elátkozott világba ment volna vissza ez az asszony teljesen észrevétlenül, egy olyan világba, amelyik nyomorúságokat és betegségeket hordoz az ő bűnei miatt, a kortársa bűnei miatt és a mi bűneink miatt. De ez az asszony nem tette ezt. Előlépett a tömegből, és szakított a múlttal. Mindenki előtt elmondja azt a titkot, amit addig szégyelt elmondani. És ha olvassuk ezeket a sorokat, akkor feltűnik benne, hogy nem mechanikus gyógyításról beszél ez az asszony. Nem azt mondja, hogy megérintettem a ruhája szegélyét, és elmúlt a betegségem, hanem arról beszélt, hogy miért kerestem ott a gyógyulást, és miként gyógyultam meg. Az okokat mondja el, hogy miért is kerestem én föl Jézust, miért akartam ennyire hozzá közel jutni a tömeg ellenére is. Ezt az asszonyt nem a Jézus gyógyító erejébe vetett hit gyógyítja meg, hanem az a hit, amellyel kimert állni a tömeg elé, és elmondani azt, hogy milyen szégyenteljes állapotból szabadította meg most az Úr. Milyen szégyenteljes betegségből menekült ő most meg. Nem a placebo hatás volt az, ami őt valójában meggyógyította, hanem a gyógyító erő tulajdonosába vetett hit. A róla való bizonyságtétel. Az a hit, amely meggátolta azt, hogy szégyelje tovább az ő betegségét. Az a hit, amely fontosnak tartotta, hogy erről más is tudjon. Hogy ezt nem tarthatom tovább titokban. Hogy erről tudni kell másnak is. Ez a hit volt az, ami a valódi gyógyulást adta számára. A tünetei elmúlhattak volna, de ha ez a beszélgetés nem történik meg, ha Jézus nem teszi fel ezt a kérdést, és ez az asszony eltűnik észrevétlenül, a betegsége igazából megmaradt volna. A betegsége azzal gyógyult meg, hogy ő vallást mert tenni a gyógyító erő tulajdonosáról, Jézus Krisztusról. És a válasz erre a hitre Jézus válasza, az a valódi gyógyulás. Azt olvassuk, hogy hited megtartott téged, menj el békességgel. Itt tudni kell, hogy az eredeti nyelvben a megtartás az üdvözítést is jelent. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy hited megtartott téged, akkor azt úgy is fordíthatnánk, hogy hited megszabadított, hited üdvözített téged. Nem azt mondja, hogy a te hited elmulasztotta a betegségedet. Nem azt mondja, hogy a te hited eltüntette a tüneteidet, hanem sokkal többet mond. Azt mondja, hogy megtartott téged, megszabadított téged, üdvözített téged. Valami olyan dolgot adott neked a hited, ami túlmutat nem csak a betegségen, hanem ezen az egész halandó világon. A halhatatlanságba helyezett át téged ez a hit. Abból a betegségből, ami ezt a világot terheli, a mulandóságnak, a halandóságnak a betegsége, abból a betegségből szabadított meg téged ez a hit. Kedves testvérek, ismertem egy asszonyt, akinél súlyos betegséget diagnosztizáltak már fiatal korában. Rákot. Ez az asszony is kezelésről kezelésre járt. Sugárkezelés, kemoterápia. Kipróbált mindenfajta gyógyszeres kezelést, mindenfajta gyógymódot, természetgyógyászatot is, egy olyan embert is meglátogatott, aki még az akkori árakon számolva drágának számító 500 forintért azt ígérte, hogy kézrátétellel szünteti meg a betegséget. Ezt is kipróbálta, azt az ígéretet kapta ettől a természetgyógyásztól, hogy a rákja most már nem lesz áttétes. Hát áttétes nem lett, de ennek ellenére a rák szövődményeibe meghalt. És amikor ez az asszony végig járta ez alatt a másfél, két év alatt azt az utat, hogy nincs emberi mód a gyógyulásra, akkor a kórházban nem sokkal halála előtt, a halálos ágyán még volt ereje, hogy a fiának azt mondja, hogy hozd ide nekem a Bibliádat. A tiedet, mert nekem nincsen, mert én nem nagyon olvastam eddig. És ez a gyerek bevitte a Bibliát, és ez az asszony olvasta a Bibliát. És még utolsó tiszta pillanatában ennek hatására arra tudta kérni a fiát, hogy csak arra kérlek, hogy te meg légy hitoktató. Annak a gyereknek mondta ezt, akit annak idején mindig próbált lebeszélni, hogy ne járjál már annyit templomba. És lehet, hogy az ő halála emberileg kudarc volt. Lehet, hogy egy orvosi negatívum. De mégis valahogy, amikor a Bibliában Jézus szavával találkozott, akkor meglátta azt, hogy van valami, ami ezen a nyomorult életen túlmutat, ami az örökké valóságban mutat, hogy nem élünk hiába, teljesen mindegy, hogy egy évtizedet, hány évtizedet ebben a világban, hanem célt adott nekünk az Úr Jézus. Értelmet adott akkor is, még hogyha emberileg kudarcosnak tűnik a mi életünk. Tudjátok, ez az asszony, ez az én édesanyám volt. És milyen jó az, hogy nem hiába élt ő sem a Földön. És az ember, mikor próbál megfelelni annak, hogy nem hiába teremtette meg az Úristen erre a világra, hanem hirdessem azt, hogy milyen nyomorúságból szabadított meg engem, ahogy ez a vérfolyásos asszony, nem szégyelte elmondani. Ugyanúgy valamennyiünket erre hív az Úristen. Mert valamennyiünket megszabadított valamiből. Nem véletlenül ülünk itt a templomban. Valamit megéreztünk az ő gyógyító erejéből. Valahogy érezzük azt, hogy lehet, hogy elmúltak betegségeink. Lehet, hogy még most is betegségeket hordozunk magunkban. És lehet, hogy ebben az emberi életben soha nem fogunk ebből kigyógyulni tünetileg. De tudjuk azt, hogy sokkal nagyobb nyomorúságból szabadított meg engem az Isten. A hitetlenségből, a reménytelenségből. Abból megszabadított, hogy ebbe a földi életbe vessem a bizodalmamat. És ez az a mély postvány, ez az a nyomorúság, amiből kiszabadított, és amit nekem hirdetnem kell mások felé. Emberileg tehát lehet kudarc, egy gyógyíthatatlan betegség. Viszont mégis hozhat valódi gyógyulást. Így vállalhatunk valahogy részt Krisztusnak az életútjából. Hiszen nézzétek meg, testvérek, Jézusnak a földi életét, hát nem egy kudarc. Azt mondaná a világ rá, hogy hát ez egy botrány. És kortársai nem is tudtak ezzel egyetérteni. Hogy a várva várt messiás, az a kereszten végzi. Hát mi ez, ha nem a legnagyobb kudarc a világon? És mégis, annak ellenére, hogy Krisztus földi élete is látszólag kudarc volt, mégis ezek a sebek, amiket ő ott nagy pénteken kapott, ezek a sebek, amik nekünk gyógyulást adnak. Azt írja Ézsaiás, hogy az ő sebei által gyógyulunk mi. Ez nem a tünetek eltüntetésére vonatkozik. Ez a valódi gyógyulásra vonatkozik. Az ő sebei által van neked gyógyulásod. Akár a testi problémáidból is, de legfőképpen a lelkiekből. Jézus azonban tudja azt is, hogy amikor betegség terhét hordozzuk, akkor nem feltétlenül a lelki vigasztalás az elsődleges, amit szeretnénk kapni, hanem szeretnénk a fájdalmas tünetektől megszabadulni, és ne is bagatelizáljuk el a betegséget. Nem megy egyikünk sem úgy beteg látogatóba, hogy ugyan már ne foglalkozz azzal, hogy ez fáj vagy az fáj, hanem az igével foglalkozzál, és csak arra figyeljél. Ez nem más lenne, mint saját magunknak vagy másnak a becsapása. Hiszen amikor valaki fájdalmakkal küszködik és birkózik, akkor nem nagyon tud pontosan a fájdalomtól odafigyelni másra. El van foglalva saját magával, hogy érzi azt a testet, amit addig nem érzett. Mert ugye, ha az ember elkezdi érezni mondjuk a szívét, akkor tudja, hogy valami nincs rendben. Mert a szívünk egyébként észrevétlenül működik bennünk. És eltereli mindenről a figyelmét, a rendellenes testi működést. És Jézus jól tudja ezt, hogy ezekből nekünk meg kell szabadulnunk, mert ilyenkor ezek gátolnak bennünket sokszor. De mégis az ő szava a tüneteken keresztül, a fájdalmakon keresztül is át tud törni. Hogyha együtt hordozzuk egymásnak a terhét, a nyomorúságát, akkor azt csökkenteni tudja a tüneteknek az elviselhetetlenségét. Legalább annyira, hogy Jézus szava közel férkőzhessen ahhoz, aki erre valóban rászorul. Ő igazi gyógyulást akar adni. Ma is, nem csak 2000 évvel ezelőtt a vérfolyásos asszonynak, és neked is. Mert te valóban fontos vagy neki. Egészségesnek érzed magad? Nem vagy az. Ebben a világban senki nem egészséges. Ebben a világban mindenki beteg. Sőt, beteg az egész világ. Egy beteg világban nem lehet az ember sem egészséges. De mégis azt mondja Jézus, hogy én valódi gyógyulást tudok adni. Én ki tudlak emelni ebből az egész betegségből, ebből az egész beteg világból, hogy fölülről tudd azt szemlélni. Az örökké valóságnak a perspektívájából lásd ezt az egész világot. Hogyha pedig betegség terhét hordozod, akkor is azt mondja Jézus, hogy ha meggyógyíthatom, ha engeded, hogy valóban meggyógyítsam a te lelked legnagyobb nyomorát, akkor számodra is másodlagossá fognak válni a tünetek. És lehet, hogy nem fogsz tőlük ebben a földi életben megszabadulni, de el fogod tudni őket hordozni. Mert ha nem a tüneteket szüntetem meg, akkor erőt adok ahhoz, hogy elhordozhasd. És ezt az erőt azért adom, hogy végig kitartson. A földi életed végéig. Hogy ott lehessél majd az örök gyógyulásnak a helyén, az örökké valóságban. Hogyan lehet ezt a gyógyulást megszerezni? Higgy benne. Hidd azt, hogy ő meg tud szabadítani a te betegségeidből. Azokból a betegségeidből, amelyeket te szégyelsz. Nem biztos, hogy nincsenek olyan betegségeid, amelyeket ne szégyelnél. Szerintem valamennyiünknek vannak olyan betegségei, amiről még talán a hozzánk legközelebb állók sem tudnak. Lelki betegségről, olyan lelki dolgokról, lelki elhajlásról, belső bűnökről beszélek, amit nem szeretnénk, hogyha ide ki lennének ragaszgatva mondjuk erre a falra, hogy mindenki lássa. És Jézus ezekből akar bennünket megszabadítani. Jézus azt mondja, hogy innen emellek ki téged. És milyen jó az, hogy a mai napon is vannak olyanok, akik mikor Jézus szabadítását megtapasztalják, ahogy Jézus kiemeli őket ebből a szégyenteljes állapotból, amiről addig senkinek nem beszéltek volna, és kiállnak ezek az emberek, és bizonyságot tesznek. Így működik például egy iszákos mentő misszió, ahol olyan emberek, akik addig a legnagyobb posványban éltek, és megtapasztalták Jézus gyógyító erejét, már nem szégyellik azt, hogy ők honnan jöttek, hanem elmerik mondani. És így tesznek bizonyságot, hogy engem onnan szabadított meg az Úr. És valahogy mindegyikünknek így kellene ezzel lenni. Mindig abban mutatkozik meg az én szolgálatomnak a nagysága, valamennyiünk szolgálatunknak a nagysága, hogy látjuk azt, hogy honnan emelt föl bennünket az Úr. Honnan tett bennünket alkalmassá és méltóvá. Milyen gyógyulást adott nekem, hogy képessé tett engem abból az állapotból ide fölemelni, hogy én most másoknak beszélhetek az ő gyógyító erejéről. Megérezted-e már ezt, testvérem, hogy milyen jó ezt továbbadni másnak? Hogy elmondhatom azt, hogy igen, én se tökéletesnek születtem. Az én lelkem is beteg volt. De milyen jó, hogy engem az Úr meggyógyíthatott. Mert fontos voltam neki. Mert nekem szegezte a kérdést, hogy ki érintett engem. És igen, megérintettük Jézust, és ő megérintett bennünket. Ezért lehetünk itt. És ezzel a bizonysággal kell tovább szolgálnunk a ránk bízottak felé. Vallást kell tenni erről a gyógyulásról. A lélek örök életre gyógyulása után minden, ami a világ átkozottságával jár, tünetté degradálódik, lefokozódik, másodlagossá válik. Az Úr ezt kínálja ma nekünk. Fogadjuk el az ő gyógyítását. Nem mondjuk azt, hogy egyszer már meggyógyított, és többet nincs rá szükségünk, mert bizony érzem én is, hogy ez a régi betegség, ahonnan ő kiszabadított, néha-néha kiújul. És ilyenkor hozzá kell fordulnom, hogy Uram, szabadíts meg belőle ma is. Hagy tudjak beszélni arról ma is, hogy ma is meg tudtál szabadítani ebből a nyomorúságból. És ha ezt meg tudjuk tenni, ha megtapasztaljuk azt, hogy Jézus valóban az igazi betegségünket tudja elvenni és meggyógyítani, akkor nekünk is hangzik a szava, hogy menj el békességgel. Igen, az az ember, aki így tudja hagyni, így tudja itt hagyni ezt a földi életet, hogy látja az örök életre való gyógyulást, az megbékelt az Istennel. Az békességben tudja elhagyni a földi élet minden nyomorúságát, mert tudja, hogy odát nem valami ismeretlen dolog várja, hanem az a hely, ahol nincsen halál, sem jajkiáltás, sem fájdalom. Ámen. Imádkozzunk. Drága megváltónk, mennyei atyánk, leborulunk előtted, Urunk, és megköszönjük neked azt az igét, amivel megajándékoztál bennünket. Köszönjük neked azt, hogy 2000 évvel ezelőtt is voltak olyan betegek, akik úgy kaptak tőle gyógyulást, hogy aztán nem tűntek el a semmibe, az ismeretlenségbe, hanem vallást tettek te rólad, és így kerülhettek ők a Szentírás lapjaira is. Így köszönjük neked ennek az asszonynak a példáját, akiről ma hallhattunk. És köszönjük, hogy te azért írattad ezt le a te szent íróid által, hogy megéreztesd velünk azt, hogy a tolongó tömegből mi is azok az egyetlenek lehetünk, akivel te foglalkozni akarsz. Köszönjük, hogy fontosak vagyunk neked. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ha már megtapasztaltuk azt, hogy milyen mélységből szabadítottál meg bennünket. Igen. Érezzük sokszor, talán minden nap, hogy gyógyulásra szorulunk. Érezzük azt, hogy honnan jöttünk, és köszönjük neked, hogy tudjuk, hogy hová tartunk. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből tarthatunk egy örökkévaló országba, ahol nincsen halál, sem jajkiáltás, sem fájdalom, mert ezek mind elmúlnak. Hálát adunk neked, Urunk, hogy te nem a tüneteinket akarod csökkenteni, hanem a valódi betegségeinket akarod elvenni. Köszönjük, hogy te azt kínálod, hogy megszabadítasz, üdvözítesz bennünket, megtartasz bennünket. De kérünk téged, Urunk, hogy ha testi betegségekkel kínlódunk, és talán ezzel vagyunk most itt a gyülekezet közösségében is, tedd meg azt a csodát, Urunk, hogy meggyógyítasz bennünket, hogy elveszed a mi tüneteinket. Te látod, Urunk, hogy mennyire megnyomorítják a mi életünket a betegségek. De tudjuk azt, hogy te nem akarsz kivenni bennünket ebből a világból, és éppen ezért hordoznunk kell nekünk is a betegségeknek mindenfajta tünetét. De kérünk, hogy ha nem a tüneteket csökkented, akkor adj erőt az elhordozáshoz. És kérünk, hogy valamennyiünket segíts meg abban, hogy lelkünk betegségét gyógyultan láthassuk. Hogy a te örökkévaló országodba kerülhessünk. kérünk azokért, akik most nem lehetnek itt közöttünk, talán pontosan betegségeik miatt. Mutasd meg, Urunk, hogy Te a tüneteken keresztül, azokon át meglátod őket, akár betegágyon fekve is. Segítsd meg őket, gyógyítsd meg őket, Urunk, és add, hogy a Te igéd a valódi gyógyulásnak, az üdvözítésnek legyen az ereje számukra. És ezt kínáljuk, ezt kérjük a gyászterhét hordozókra, azokra, akik olyan mély fájdalomban vannak, hogy úgy érzik, hogy minden hiába. Akik azt érzik, hogy ez a világ legyőzhetetlen, lebirkózhatatlan a halálnak a hatalma. Akik nem értik, hogy mi miért történik. Segíts meg őket, Urunk! A gyásznak a sötét fájtlán hagyj süssön át a Te igédnek a világossága. Adj vigasztalást a gyászolók szívébe. És kérünk Téged egész Monori erdőért, hogy áld meg azokat az embereket, akik itt laknak. Azokat is, akik hallani sem akarnak talán a benned való hitről. Mert tudjuk, Urunk, hogy mindenki életében eljöhet az a pillanat, amikor beléd akar kapaszkodni. De hagyj ne kelljen nekik addig várni, amíg minden reménytelenségbe fullad körülöttük. Hagyj tudjuk már mi személyesen hamarabb oda vinni hozzájuk azt a bizonyságtételt, amiből fölébredhetne az ő hitük. Így kérünk Téged, hogy adj növekedést ennek a gyülekezetnek. Segítsd ezt a gyülekezetet, hogy mindegy egyes tagja, megértve és megélve azt, hogy milyen mélységből szabadítottad meg, hagyd tudjon erről vallást tenni. Hogy ne tűnjünk el egyikünk sem az ismeretlenségbe, hanem álljunk oda a sarkokra, a szomszédokhoz, a barátokhoz, a munkatársakhoz, és mondjuk el azt, hogy milyen szégyenteljes állapotból szabadítottál meg bennünket. Szabadítottál meg. Megtartottál. Üdvözítettél. Kérünk Téged, Urunk, hogy ebben áldj meg minket, hiszen az egész életünknek erről a szolgálatról kell, hogy szóljon. Kérünk Téged azért, hogy hallgass meg azokat az imádságainkat is, amit most egy percben, csöndben eléd viszünk alázattal. Köszönjük azt, hogy imádságaink néma szava, amely gondolatainkban felszáll hozzád, az valós szavakká formálódik. A Te lelked tökéletes imádságokká alakítja azokat. Köszönjük, hogy Te ehhez mérten hallgatod meg azokat. Kérünk Téged, hogy így hallgass meg valamennyiünk imádságát, és amikor eljön annak ideje, engedd azokat valóra válni a Te nagy neved dicsőségére. Ámen. Most mondjuk el közösen az Úrtól tanult legszentebb imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem. A jövő héten, pénteken, a szokott időpontban, este 6 órakor, és már lassan mondhatom azt, hogy a szokott helyszínen is, Horváth László testvérünkék lakásában tartanánk meg a Biblia óránkat. Szeretettel várunk minden kedves testvérünket. Előtte majd a konfirmandusoknak 5 órakor tartani konfirmációi előkészítő órát. Vasárnapi Isten tisztelet pedig jövő héten, vasárnap ugyanebben az időpontban, reggel 8 órakor itt a kápolnában. És hirdetem továbbá a mai alkalmat is, az év első nagy horderejű presbiteri gyűlése Monoron, a gyülekezeti teremben, az ottani Isten tisztelet után 11 órakor lesz. Szeretettel várjuk a presbiter testvéreket, a korábban meghirdetett hideg elemózsiás csomaggal is legyenek szívesek, mert nem tudni, meddig tart a presbiteri ülés. Általában 2 óráig el szokott ez húzódni, legalábbis az eddigi tapasztalatok ezt mutatják, de megpróbálunk minél hamarabb túllépni ezeken a napi rendi pontokon, és vigasztaljon bennünket az, hogy az éven több ilyen hosszú presbiteri gyűlés talán nem lesz. Szeretettel várjuk a testvéreket, hogyha az átjutás esetleg valamiben problémát okozna, akkor majd a kijáratnál legyenek szívesek jelezni, hogy ebben kellene segítenünk. És befejezésképpen énekeljük a 345. számú dicséretünket. A 345. számú dicséretünk így kezdődik: Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Ez az ének szól arról, amiről az ige hirdetés is, nem betegségek tüneteiről, hanem a valódi betegség, annak nyomorúságának a megérzéséről, és arról, hogy kihez fordulhatunk, ki az az áldott orvos, aki nekünk ebből gyógyulást tud adni. Énekeljük mind a 4 versét. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom, menedékem nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval, így halom könny a kenyerem keserű sóhaj. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem semmit sem lehet. Látja lelked minden bűnöm, melynek átka súlyt. Vedd le rólam, ó Úristen, vedd le ezt a súlyt. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt. Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat. Szálljon rám irgalmadból véke bocsánat. Szent fiad élt ki engemet, vérén megváltott. Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltunk. Vigaszoddal tér kegyesen beteg szívemhez. Hozzád térő gyermekednek, Atyám, kegyelmez. Fennállva kérjük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked gyógyulást és békességet.